Mi végre a szerelem? Az egymással töltött unalmas és viharos hétköznapok ellenére mégis mi láncolja egymáshoz az embereket? Miféle véletleneken múlik egy ember élete? Milyen íze lehet a fókauszonynak, és milyen a színe a halálnak? Jón Kálmán Stefánsson szívmelengető regényben meséli el egy izlandi család három generációjának történetét. A könyv címe Csillagok sercegése, és Patat Bence műfordítóval beszélgetünk róla. Bevallom, elég nehezen titkolom lelkesedésemet. Például azzal kapcsolatban milyen varázslatos ez a szöveg.
Teljesen egyetértek, és a szerzőnek most már viszonylag sok könyve megjelent magyarul, hogy aki már megismerkedett egyik-másik regényével, az felismerhet valamiféle közös vonásokat ezekben a könyvekben. Mindenképpen Jón Kálmán Stefánsson, ő egy költői prózával foglalkozó, vagy költői prózát író szerző. Ő eredetileg ugye költőként is indult, tehát úgy kezdte a pályafutását, és szerintem ez minden egyes szövegéből abszolút árzik, hogy mennyire ilyen költői képekkel, metaforák tömkelegével dolgozik, amellett, hogy ő egy ilyen igazi varázsló, aki bele tud bújni az emberek körébe, és valószínűleg jól ismeri is az embereket, vagy az embert úgy általánosságban, és ezért tud annyira olyan meggyőzően írni róluk.
Jól gondolom én, hogy azért ez egy bizonyos szempontból szokványos családtörténet, ugye több generáció sorsát ismerjük itt meg, és nem is azzal foglalkozik feltétlenül, hogy ki mit örökölt, vagy mit hozott az őseitől, hanem valami egész más mintázatot mutat, ugye? A dédnagyszülőket mutatja, és a későbbi generációkból még egyet erőteljesen.
Az egyik főszereplő, ha lehet ezt mondani, az egy gyerek, ő elbeszélő tulajdonképpen a történetben, aki az ő családjának a történetét meséli el. És ennek a gyereknek, aki kb. 7 éves korában elveszítette az édesanyját, ami különösen izgalmassá teszi a szöveget, szerintem, az, hogy ennek a gyereknek a látásmódja is így belekerül, beleszövődik a történetbe, mert hogy a gyerek képzelete az még inkább ilyen mágikusságot eredményez. Kezdve, hogy egyes emberek hangja alapján mit képzel az emberekről, vagy például a gyerek meghallja valakinek a hangját a telefonban, és akkor arról asszociálják különböző dolgokra, például nem tudom, hogy valami drótnak, vagy acélsodrony.
Sodronynak, igen.
Vagy amikor mondjuk az édesanyjának a betegsége során az édesanyja már teljesen ványodik, és úgy kerül haza hosszú kórházi tartózkodás után, akkor egy ilyen teljes idegenként írja le az anyját. Szerintem ez egy nagyon izgalmas szint ad a történetnek. Tehát, hogy a gyerek szempontjából ismerjük meg a történet elemeit, de azért a másik vége a történetnek, vagy az eleje tulajdonképpen, ami a legkorábbi történeti rész, az meg ugye a dédszülők története, és az szintén úgy nagyon hangsúlyos. És ami érdekes, hogy ezt a kettőt aztán bizonyos kis apróságokkal így össze is fonja. Tehát például van egy tükör, amit a dédszülők vásároltak még nem tudom, 100 akárhány évvel ezelőtt Kopenhágában, és aztán ő ezt mind a mai napig használja, ez a gyerek elbeszélő, aki már közben felnőtt, vagy agyló, ami szintén összeköti a korábbi generációkat a mostanival.
Igen, egy kagyló.
Ilyen apróságok így összefonják.
Most, hogy mondod, hogy sodronynak nevez, vagy érez valakit a telefonban a túlsó végén, amikor megjelenik egy idegen nő az apja szobájában, illetve kijön egy reggel minden előzmény nélkül, ugye már évek óta nem él az anyukája, és egyszer csak kijön egy zord arcú nő, és azt mondja, hogy olyan, mint a kőszikla, vagy ilyen szikla arcú nő. És ekkor azt gondoltam, hogy egyébként ez, amit mondasz, hogy költőisége az ő szövegeinek, én ugye azt mondom, hogy mágikussága, azt gondoltam, hogy a gyerek nézőpont miatt van, tehát hogy számára fölnagyítódnak, sokkal erőteljesebben hatnak bizonyos pillanatok, de közben pedig, amikor a dédnagyszülőkről olvasunk, akkor is teljesen hétköznapi helyzetek valahogy egészen más megvilágításba kerülnek, valahogy úgy elemelődnek. Tehát prózai dolgokról van szó, mégis van ez a varázslat bennük.
Mindenképpen az emberi érzelmeknek nagyon nagy szerepük van ebben a regényben szintén, és nagyon sokan mondják például, hogy ez már egy kicsit a gics határát súrolja, pedig szerintem ez egyáltalán nem így van. Olyan tekintetben igaz, hogy mondjuk, hogy nagyon sok érzelemmel operál, meg túlzásokat vet be, de azért azt senki nem mondhatja, hogy nincsenek eredeti gondolatai, képei a szerzőnek, vagy hogy klisékkel dolgozik, mert egyáltalán nem. Tehát nagyon is eredeti és különleges ez a stílus. De tény, hogy annyira érzelmes, hogy ez már kicsit túl sok.
Az érzelmeknek annyi árnyalatát mutatja, és olyan dolgokat is elkezd az ember gondolni, amit egyébként én nekem mondjuk meg nem fordult a fejemben még sosem.
Természetesen, hogy vannak benne túlzások, mint egyébként nála a többi regényében is nagyon gyakran előfordul, hogy vannak ilyen teljesen egyszerű emberek, akár halászok. Valahogy mindig közéjük keveredik olyas valaki, aki a költészet iránt érdeklődik. Az irodalom az így teljesen átszőné a hétköznapi emberek életét, ami persze túlzás. Ez például egy ilyen talán nem annyira valós eleme a szövegeinek, hogy mindig vannak olyanok, akik a költészettel foglalkoznak, vagy irodalommal, vagy olvassák, vagy írják az irodalmi szövegeket, ami nem feltétlenül volt így nyilván, nem tudom, 100-150 évvel ezelőtt, azzal együtt, hogy az irodalomnak, olvasásnak Izlandon nagy hagyományai vannak, de nem gondolom, hogy feltétlenül minden halásznak kellett verseket olvasnia.
Milyen ez a déd nagypapa? Azt hiszem, hogy ő az egyik legmarkánsabb figura itt ebben a történetben, és hát persze a déd nagymama is, de valahogy mindent ő szabadít el. Eszeveszett káoszt képes létrehozni maga körül. Nagyon különleges figura, és nagyon szerethető annak ellenére, hogy sokszor romba döntene maga mellett bármit, a családot leginkább.
Hát valószínűleg nem volt. Nyilván most nem egy létező szeméről beszélünk, de nem egy egyszerű figura, egy nagyon összetett, ellentmondásos szereplő, mint hogy az életben gyakorlatilag mindenki, tehát nem lehet egy színnel lefesteni senkit, és ebben szerintem ez az izlandi szerző ez nagyon jó, hogy nagyon élő eleven alakokat tud teremteni, akiknek vannak erősségeik, meg gyengeségeik, meg gyarlóságaik, és hibáik, és minden. Hát ez a dédpapa is ilyen, hogy gyakorlatilag nagyon ügyes, tehetséges, a századforduló környékén, Izlandon ingatlanokat ad-vesz. Ez nyilván egy ilyen nagy időszaka volt Izlandnak, de azért, hogyha mondjuk belegondolunk, hogy olyan 1900 körül, szerintem ilyen 5000 körül lehetett a reykjaviki lakosságnak a lélekszáma. Nem egy hatalmas városról beszélünk. Mindenesetre érdekes korszak lehetett, és akkor tehát ügyesen adott vett, de aztán voltak neki ilyen kevésbé sikerült üzleti tranzakciói, hogy így mondjam, aztán az itallal való kapcsolata az is így, hol úgy alakult, inkább hol úgy, tehát inkább negatív értelemben lehet erről beszélni.
Mondjuk azt, hogy többször próbált leszokni,
igen,
és mindig visszaesett.
Többször próbált leszokni, de valahogy mindig visszakerült a rossz útra, és aztán ezzel adósságokba keverte magát, és hát a család is ezt nagyon is megsínlette. Most nem akarom az egész történetet elmesélni, de szóval, hogy ez a felesége számára nyilván nagyon súlyos problémákat jelentett, alkalmazkodni kellett hozzá, és el kellett viselni a rémes húzásait.
Hűtlen is volt. Azért ez meg egy másik vetülete, hogy sosem lehetett biztos a felesége. Az egyébként nagyon fiatal felesége, hogyha elmegy otthonról, akkor nem egy nőhöz megy el.
Így van, és a felesége ennek ellenére gyakorlatilag végig kitartott mellette, és hűséges maradt hozzá, akkor is, amikor már egyértelműen nem kellett volna. Ugyanakkor annyit még azért a dédpapának a javára el kell mondani, hogy amikor például a spanyol nátha járvány volt, és a felesége is, meg a gyerekek is otthon feküdtek betegen, akkor ő tényleg mindent megtett a családért, és ellátta őket, és gondoskodott róluk, és közben még elment, nem tudom, holtesteket cipelni a városba. Szóval tudott ő helyt állni is, hogyha arra volt szükség, de sokszor inkább nem állt helyt. pedig szükség lett volna rá.
Egyébként olyan érthető, ahogyan így a felesége fogalmazza meg a regény vége felé, hogy őt mindenki irigyli, mármint ezt a dédnagypapát amiatt. Hát ugye akkor még fes fiatalember, aztán középkorú férfi volt, de hát vonzó, és hát tényleg ez a szabad élet, amit ő élt a barátok számára, meg más férfiak számára, ez egy ilyen vágyott dolog volt, de hogy a felesége mutat rá, hogy azért ez micsoda gyengeség, hogy képtelen kitartani a elhatározása mellett, elköltözteti az egész családot a világ végére, mondjuk ott Izlandon nem nehéz, és aztán ott hagyja őket. Nem egy kitartó férfi, de minden esetre érdekes.
Hát igen, nagyon érdekes és összetett figura, igen, mindenképpen.
Az ő történetük, vagy az ő szerelmük, ahogyan ők találkoznak, amilyen intenzív egy-egy ilyen szerelmi kapcsolat, legalábbis az elején, az tovább él-e a későbbi generációkban? Mert én azt éreztem, hogy valahogy ugyanez a hév, vagy ugyanez ez a lelkület mutatkozik meg egy későbbi találkozásban a 80-as években.
Hát mindenképpen, igen. Tehát, hogy vannak ilyen minták, amik ismétlődnek, akár ez, hogy ilyen nagyon heves módon indul egy kapcsolat, vagy akár az, hogy többször is megtörténik a család történetében, hogy gyerekeket elhagynak gyakorlatilag hosszabb, rövidebb időre, odaadják őket, nem tudom, akár a nagyszülők gondjaira bízzák őket, vagy elküldik valóban vidékre, hogy ott nevelkedjenek, vagy akár szolgáljanak. Tehát nem csak ilyen pozitív és szép dolgokról lehet olvasni, hanem kemény, nehéz sorsokról, amikben vannak ilyen ismétlődések.
És hát a nők is elég furcsán viselkednek, akár a dédnagypapa korában, akár pedig később, amikor a kisfiú szülei megismerkedtek, szóval, hogy nagyon öntudatos, céltudatos nők voltak ezek, akik itt megmutatkoznak.
Igen, mindenképpen az jellemzi a nőket, hogy erősek és határozottak, de talán a sors kényszeríti őket. Most ez egy nagyon nagy általánosítás, de lehet azt mondani, hogy akik Izlandra vetődtek, mondjuk kb. 1000 évvel ezelőtt, azoknak is erőseknek kellett lenni, különben meghaltak. Tehát muszáj volt mindenkinek mindenből kivenni a részét, és lehet, hogy ez is szerepet játszik abban, hogy ezek a iszaki amazonoknak nevezett nők, tehát hogy a nőkről általánosságban él egy ilyen kép, az északi vagy mondjuk izlandi nőkről, hogy ők ilyen kemények és emancipáltak és nagyon határozottak.
Mennyire jellemző egyébként a szerzőre, hogy Izland bizonyos korszakait így a szereplők révén, vagy az ő sorsuk, életük révén megmutatja? Úgy értem, hogy nem leírja, hogy mi történt akkor, hanem egyes döntéseik által, vagy ahogyan a tengerészek például fölbukannak és berendezik ezt a tengerparti házat, ahova a dédnagypapa leviszi az egész családját. Szóval, hogy így mutatja meg, vagy a mozit a 80-as években, a Trabantot, amivel az apa jár.
Abszolút jellemző, tehát hogy gyakorlatilag bármelyik eddig magyarul megjelent könyvét az ember leveszi a polcról, és olvas, akkor valamelyik Izland, valamelyik történeti korszakával is meg tud egyben ismerkedni. Gyakorlatilag minden regénye valamilyen szinten történelmi korszakokat is bemutat. Egyelőre jövőben játszódó történeteket nem olvastam még tőle. Vagy akár a jelenben.
Igen, pont azt gondoltam, hogy és a jelenben sem.
Abszolút úgy, hogy valamilyen kapcsolata van a jelennek a múlttal, de inkább a múltnak van jelentősége, és a múltból következnek azok a dolgok, amik a jelenben vannak.
A kisgyerekkel kapcsolatban még az szerintem nagyon érdekes, hogy miközben ő nagyon intenzív érzelmi életet él, ugye beszél a barátairól, meg ott ez a mostoha, akiről pillanatok alatt kiderül, hogy milyen nő lehet. Egyrészt nem beszél, tehát ahhoz képest, hogy volt egy ilyen szeretetteljes kapcsolat az anya és a kisfiú között, és az anya halála után itt van ez a nő, aki nem beszél, csak szigorúan néz, és aztán fóka uszonnyal teli hordót rak a teraszra, mert hogy ő azt szereti, amit mindenki undorodik. Olyan hihetetlen dolgokkal ír le karaktereket a szerző, hogy egészen elképesztő. Tehát az ember még a szagát is érzi annak a nőnek.
Igen, vagy hogy folyamatosan zapkásával traktálja a családot, ott nem annyira szeretik, hogy a kisfiú főleg, nem is, hogy ez többször visszatér. Rögtön egyfajta érzelmet is leír a kisfiúban.
Az időről nagyon fontos beszélnünk. Volt a nyári fény, aztán leszáll az éj, az első könyve, amiről már itt beszéltünk ebben a műsorban, nem veled, hanem a szerkesztővel, de hogy abban is az időnek nagyon fontos szerepe volt. Hogyan közelítő ehhez?
Gyakorlatilag más könyveire is igaz ez, hogy ugye viszonylag nagy idő intervallumot fog át, tehát ebben a könyvben is mondjuk egy olyan 150 éves időtávlatban mozgunk, és ez sosem egy ilyen lineáris vezetésű valami, hanem ugrálunk a különböző idősíkok között, különböző embereknek a sorsa, meg a különböző elbeszélőknek a hangja között, és az idő köti össze gyakorlatilag ezeket a generációkat, és ezen kívül, amit már az előbb is említettem, hogy vannak ilyen motivumok, amik összekapcsolnak több idősíkot, vagy akár az összeset, így felfűzik egy szára, mint ez a tükör, vagy a kagyló, amit a dédmamának ez a titkos udvarlója, a tengerész adott az egyik gyereknek, és ez tovább örökítődött. Tehát mindenképpen az idő az végig érződik, és jelen van, és aztán az emberek időhöz való viszonya az megint egy másik kérdés, amiről sokat.
Sokat ír?
Nem így szó szerint, uh-huh. vagy kimondottam, hogy a szerző mit ír az időről, hanem hogy mi, ami így kiérződik a sorok közül, hogy mi a jelentősége az időnek, vagy az időtlenségnek, de sokszor ez az időtlenség is megjelenik, mint megállna az idő, nem tudom, például ez a csillagok motivum, ez is sokszor erőkerül, hogy belenézni a csillagokba, és hogy régen például a csillagok azok a tájékozódást segítették, vagy azok alapján lehetett navigálni, vagy tájékozódni. Az jutott csak eszembe, hogy most, hogy átlapoztam, hogy volt az elején még, majdnem a legelején volt egy nagyon jó idézet az idővel kapcsolatban, amikor ír arról, hogy van ugye szemközt nekik egy ilyen üzletsor, és ott van egy ilyen olló kirakva, és akkor elkezd írni, hogy akkor kivágja az olló az időből egy-egy dolgot. Tehát nagyon sokszor olyan bizarr érzése van az embernek, hogy hú, ez milyen bizarr hasonlat, vagy bizarr gondolat, ugyanakkor meg mégiscsak helytálló, ettől eredeti az egész.
Éjszakánként az óriási vógolló kivágja az időből a földszint bal oldalát, a lakás pedig a világűrben lebeg, mint egy napját kereső bolygó. Az olló kivágja apám spakliát, kivág engem, miközben a nappali padlóján ólomkatonákkal játszom, kivág egy asszonyt, aki épp a hálószobából jön kifelé, kivágja az érzékeny kezű Pétúrt és két fivért, kivágja a dédmamát, akinek olyan a feje, akár egy krumpli, csak vág és vág, kivágja anyámat, aki rettenetes fájdalmak között hozott a világra. Nekem az volt egy nagyon érdekes élményem, hogy amikor a kisfiúval vagyunk, akkor az ő története, vagy az ő mesélése, az majdnem ugyanannyi teret kap, mint a dédnagyszülőké, és a dédnagyszülőkkel évtizedeket élünk át, de föl se tűnik, kiderül, hogy ez a férfi még ereje teljében van, pedig már mennyi mindent olvastunk róla, már mennyi minden megtörtént vele. A kisfiú meg napokat mesél el, de valahogy így összecsúszik ez az időtávlat nekem. Egyszerűen elvész az idő ebben.
Igen, de szerintem ez is valamennyire így a valósághoz közelít, olyan értelemben, hogy a gyerek, amikor mondjuk játszik az ólomkatonáival, vagy akármivel foglalkozik, akkor annyira el tud veszni a részletekben, hogy gyakorlatilag hogy az idő megszűnik, vagy megáll a számára. És így gyerekként nekem is körülbelül ilyen emlékeim, vagy élményeim vannak, hogy úgy lassan telik az idő. Tehát egy év az olyan beláthatatlanul hosszú időnek tűnik, és a felnőttebb fejjel visszafele nézve sokkal rövidebb.
Mióta elolvastam a könyvet néhány napja, sok mindenkinek próbáltam megfogalmazni ezt a nagyon furcsa érzést, amit ez a könyv okozott. Amikor az ember látja a filmekben, hogy valahogy így kikerül a világűrbe, vagy a csillagok közé, vagy az univerzum hívja, ahogyan olvasom ezt a könyvet, minthogyha így kiszippantott volna a valóságból, ezt a hatást kelti, vagy én nagyon megszerettem ezt a könyvet.
Úgy általánosságban nekem is egy ilyen végtelenség, és olyan, nem is tudom, mi a legjobb szó, ilyen egyetemesség érzésem van ezekkel a Jókalman szövegekkel kapcsolatban, hogy tényleg olyan, mint hogyha az egész élet lenne így, vagy az ember, mint olyannak a sorsa, vagy élete lenne így összefoglalva egy 300 oldalon. És a másik, ami ezen belül is egy ilyen általános megállapítás, amit valahogy minden szövegéből ki tudok olvasni, az az, hogy hiába próbál bárki olyan racionálisan gondolkodni, vagy racionálisnak tűnni, hogy az érzelmeknek iszonyatos nagy szerepük van, nem tudunk racionálisak lenni. Igenis, újra meg újra előjönnek az érzelmek, amelyek ellen úgymond nem tehetünk semmit, és igenis nagyon nagy hatással vannak az életünk.
Olyan, mintha az ő regényeiből, vagy legalábbis ebből biztosan az derül neki, hogy rendben, hogy tesszük a dolgunkat, döntünk valahogyan bizonyos helyzetekben, de a cselekedeteinknél sokkal fontosabb az, amit érzünk, és hogy a sokkal színesebb, vagy gazdagabb.
Hát igen, és valahol egy kicsit, én őt személyesen is ismerem, és egy kicsit azt érzem, hogy ő is egy kicsit így áll hozzá. Nem tudom, hogy
így él, igen.
De hogy ő is próbál elfogadni ezt, hogy igen, ilyenek vagyunk, és hogy az érzelmeik igenis vezérelnek bennünket egy csomó mindenbe, akkor is, hogyha esetleg olyan döntések, vagy olyan történések következnek ebből, ami nem tudom, nem jó fényt vet ránk, vagy amit utólag másképp gondolunk, vagy esetleg akár meg is bánunk, vagy ilyesmi, hogy nem tehetünk ellene semmit, vagy tehetünk, de hogy akkor az sem jó, hogyha nem engedjük az érzelmeinket érvényesülni.
Patat Bence műfordítóval beszélgettünk Jón Kálmán Stefánszon Csillagok sercegése című könyvéről, ami a Tipotex kiadó gondozásában jelent meg.